hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Túl magasak a pálmafák, túl gyorsak az éjszakák, túl sós volt a tenger, túl boldog az ember. Már nincsenek is évszakok, a napsütéstől jól lakok. Forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látlak én is téged. Most álmodik a világ, vagyok. Mindig rólad mesél, a nap csókolt a szél. Túl darabos az életem, mosolyog, ha kérhetem. Túl forró a nyár, az élet kicsit megáll. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látlak én. Az a lényeg, szeress. Változik a világ, most álmokat sző minden lélek. Változnak a csaták, másképp látlak én is téged. Most álmodik a világ, veled többé már nem félek. Változnak a csodák, de ne feledd, az a lényeg, szeress.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Kint süvít a szél, hallom megint hozzám beszél. Nézem a boromat, nekem ennyi marad. Nem megyek sehova, jobb lesz otthon, maradok ma. Megint nem haladok, talán egyedül maradok a végén. Nem biztos, hogy jó lesz, happy end szagot én nem érzek. Ugye milyen szép ez a keserű égbolt, ugye milyen édes, ahogyan megfolyt a magány. A legrégebb társam, de menedéket találhatsz nálam. Csak ne félj, talán ez vagyok én, fekete köt kacsint felé, fekete lelkű angyalok, győzködnek folyton, ki vagyok, aztán mégis maradok, széleken egyensúlyozok, talán ez vagyok én, alattam végtelen meredék. Jó lesz, milyen édes, ahogyan megfoly.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sütemények, illetve a desszertek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb és legjobb cukrász séfe, Ötvös Zsuzsi. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zsuzsi!
Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy pár évvel, pár évtizeddel ezelőtt ugye a klasszikus sütemények, a klasszikus magyar sütemények világából indultunk, ezen döttünk, fölettük a ludlábszeletet, meg a dobostortát, stb. Stb. A te írói munkásságot, hogyha fogalmazhatok így, az is ezzel indult, aztán utána te is rátéltél arra, ami egyébként manapság, hát mondjuk úgy, hogy leuralja a világot, a desszertek a sütemények világában. Hagyjuk ezek a klasszikus, kicsit gejle, sok-sok liszttel meg cukorral készített süteményeket, és akkor gondoljuk ezeket újra, mentesen, vegán módon.
Igen, elég sokat foglalkoztam ezzel a témával az elmúlt 3-4-5 évben. Egészen pontosan, ahogy mondtad is, a mentes vonalon belül a növényi alapú vagy vegán desszertekkel, tehát ahol nem használunk állati eredetű termékeket, tejterméket, tojást, illetve vajat, tehát semmilyen állati eredetű alapanyagunk nincsen. És igazából ez egy kötelező feladatként érkezett az életembe, egy munkahelyi feladatként, még anno egy volt éttermi munkahelyemen, ahol azt mondták nekem már a nyitáskor, hogy már pedig itt van egy vegán menüsor, ahova értelemszerűen vegán desszert fog kelleni. Én egy kicsit pánikba estem, megmondom őszintén, hiszen kb. Nulláról kellett indulnom. Ez ugye nem úgy működik, hogy veszed a hagyományos receptjeidet, és akkor itt egyenlőségjeleket teszel, hogy ami ott egy tojás volt, az itt ez lesz, ami ott nem tudom, egy fél kiló vaj volt, az egyenlő ezzel, hanem egy új alaprecept készletet kell felépíteni. Tehát egy teljesen előről induló tanulási folyamat volt ez ekkor, úgyhogy elég messziről indult ez nálam.
Azon gondolkodom közben, hogy a 90-es években, vagy talán még a 2000-es években is egy cukrászdában, vagy egy cukrászműhelyben azt mondod egy cukrásznak, vagy egy cukrászmesternek, hogy akkor itt most elfelejtjük a vajat. Aki egyébként úgy szocializálódott, hogy rendeljünk be hétről hétre, hónapról hónapra 250 kiló vajat, meg 300 kiló lisztet, akkor szerintem ő azért elhajtott volna a 90-es években, hogy ilyen nincs, nem létezik.
Igen, biztos, viszont most már eljutottunk oda, hogy az nem létezik, hogy nem tudsz alternatívát mondani egy olyan vendégnek, aki valamilyen ételérzékenység miatt mentes desszertet keres, legyen ez egy cukrászda, szálloda vagy étterem, de muszáj ezeket az igényeket kiszolgálnunk.
És mint ahogy mondtad, azért ez nem egy egyszerű folyamat, tehát hogyha az van, hogy akkor nem tudom, kell fél kiló liszt, meg kell nem tudom 30 deka vaj, akkor azt nem tudod egy az egyben behelyettesíteni valamivel, mert nincs alternatíva, hanem hogy akkor el kell kezdeni gondolkodni, hogy ha mandulalisztet veszek elő, akkor abból nem annyi kell, mint a rendes lisztből, a B55-ből, hogyha a vaj helyett nem tudom, bármi mást szeretnék használni, akkor sem jó, cukor helyett akkor az eritritből, vagy nem tudom micsodából el kell kezdeni, és akkor naponta kétszer-háromszor lesütni, hogy nem 2 gram kell, 2,5 gram kell belőle, hogy megtaláld a megfelelő ízeket, ami alapján az nem lesz ilyen nagyon művi, ilyen nagyon darabos, mint hogyha az ember valamilyen tápot enne.
Igen, ez a másik, hogy mondjam, picit ilyen negatív előítélet, főleg azoknál, akik mindenevők, tehát nem esznek mentes desszerteket, hogy a mentes desszertek szükségszerűen fűrészporízűek, kutyatápízűek, és én egy picit ezzel az előítélettel is szerettem volna leszámolni. Én a mentes desszertjeimet rendszeresen a mindenevő kollégáimon teszteltem, úgyhogy nyilván nyilván nem árultam el nekik, hogy ez az kimaradt a desszertből, és csak utána mondtam meg, hogy igen, finom volt ez a kókuszkocka, jó volt ez a somlói, hát mert amúgy ez növényi alapú volt, tehát nem volt benne tej, tejszín, vaj, és így tovább, és akkor ment át nekem a teszten egy desszert, hogyha a mindenevő is azt mondta, hogy igen, ez egy baromi jó somlói volt, attól függetlenül, hogy ez az kimaradt belőle.
Hogy történt ez a tanulási folyamat, vagy az átalakítási folyamat? Nagyon régóta benne vagy ebben a szakmában. Ismered a szakma csinyát, bínyát, a klasszikust. Aztán utána meg kellett tanulni az újat. Nyilván lépésről lépésre rakódott ez is rád. De úgy történt, hogy leültél valakivel, aki egyébként már évek óta benne van, és akkor összedugtátok a fejeteket és gondolkodtatok. A mindentudó barátunkat az internetet hívtad segítségül, vagy elmentél a nem tudom melyik nagykertbe, és elkezdtél bevásárolni mindenféle alternatív alapanyagokat, és magadnak kísérleteztél. Vagy ez a kombinációja?
Igen, több fronton próbáltam itt támadni. Egyrészt nagyon érdekes, mert picit ahhoz hasonlít, amikor az ember egy új nyelvet kezd el tanulni. Először van egy nagyon korlátozott alapszókincs készleted, és arra vagy rákényszerítve, hogy ebből a szókincs készletből fejezd ki magad. Tehát én is szétnéztem az eddigi receptjeim között, nyilván voltak olyan elemek, részelemek, amik amúgy vegánok voltak, csak nem úgy gondoltam rájuk, hogy ezek vegán elemek, hanem hogy ezek alapvetően nem tartalmaznak ilyen összetevőket. És akkor azokat ugye rögtön be tudtam emelni. Persze elkezdtem interneten nézelődni, kurzusokon jártam. Egyébként itt Budapesten tartott egy nagyon inspiráló és nagyon jó kurzust a londoni Harrodsnak, az akkori főcukrásza, aki egyébként vegán desszerteket készített. Például az ő kurzusán is jártam, és az nagyon-nagyon inspiráló volt számomra, mert alapvetően itt két ilyen szélsőséges irányt látok a mentes cukrászatnál. Az egyik az, amikor ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítő módon a vaj helyett margarint használunk. Én nem szeretem a margarinnak se az ízét, se ezt az állagát, amikor picit ilyen műanyagos, fóliás érzetszerű bevonatot képez a szájpadláson. A másik, igen, úgy igen, megkívántad, ahogy
is,
mesélek róla.
Egyből éreztem.
Ugye, rögtön, igen. És a másik szélsőség, amikor egy ilyen vegyészeti arzenált kéne felhalmozni, borsófehérjétől, ilyen-olyan, tehát hogy olyan összetevőktől, amiből az ember, ha ötöt lát egy receptben, amit soha nem használtam, soha nem találkoztam vele, akkor nem fogom elég magabiztosnak érezni magam, hogy úgy neki menjek, és azt úgy berendeljem, és nekiálljak. És egyébként a könyvemnél is később ez egy fontos szempont volt, hogy könnyen beszerezhető alapanyagok legyenek, hiszen nekem is ez adott komfortérzetet, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzak, amiket már korábban is használtam, kukoricakeményítő, agar-agar, tehát amik mondjuk egy sima bioboltban beszerezhetőek.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrászséf. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ha Istenem, mit csináljak, a szívemben nagy a bánat, elele, 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 Istenem, mit csináljak, a szívemben nagy a bánat, elele, elele, elele. Szeretni csak egyet lehet, csábítani százat lehet, elele, elele, elele.
Neked én a csillagokat is lehoznám, hogy mi lesz velem, húzom a vodkát.
Távol vagyok tőled, szép babám,
de tudod, amit érzek, mindig visszahúz majd hozzá.
Rádió, Kulturfitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrász séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia, szia, és köszöntöm újra a hallgatókat.
A közelmúltban látott napvilágot a legújabb, már a negyedik könyved, jól mondom?
Így van.
Igen, a címe az, hogy természetesen desszert. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában erről a tanulási folyamatról, ami az elmúlt években hát ott volt az életedben, hogy akkor a klasszikus cukrászat világából hogy tudsz átlépni a mentes, vagy vegán, vagy növényi eredetű cukrászat világába. Megszületett a könyv, úgyhogy olybá tűnik, hogy sikerült. Te arról vagy híres, hogy ilyen mindenféle különböző, hát egymáshoz látszólag nem passzoló, de mégis passzoló alapanyagokat pakolsz össze egy desszerten belül, három az egyben, free in one, hogyha fogalmazhatok így, amelyek úgy néznek ki, mintha nem tudom, bemenne az ember az Albertinába, és akkor ott az akármelyik ilyen kis kalitkában látna valami műalkotást. Ezek a desszertek, amik itt vannak a könyvben, ugyanilyenek?
Nem, szerintem nem, mert nagyon fontos volt számomra, hogy picit tankönyvszerű legyen az összeállítása. Az ennek a különlegessége talán, hogy a magyar nyelven megjelent növényi alapú könyvek, azokat alapvetően olyan szerző írja, aki maga is ezt az étrendet követi. És értelemszerűen nem csak desszerteket tartalmaznak ezek a könyvek, hanem a reggelire fogyasztható kencéktől kezdve levesek, főételek, tehát egy teljes étrendet lefedő szortiment van bennük. Én viszont nem az életmód felől közelítettem meg, hanem pusztán szakmai alapon, nem lényeges a történet szempontjából, de én nem vagyok vegán, tehát én abszolút szakmai érdeklődésből mélyedtem el ebben a vonalban, és ebben a könyvben szeretnék azoknak is segítséget adni, akik mondjuk cukrászként dolgoznak étteremben, cukrászdában, szállodában, és le kell tenniük az asztalra minden alkalommal, minden szezonban mentes desszerteket is. Úgyhogy ennek megfelelően úgy építettem föl, hogy ugye a cukrászat nagyobb témaköreit ölelik fel az egyes fejezetek, tehát van leveles tészt, szentelve fejezet, klasszikus magyar desszerteknek szentelve fejezet, akkor ilyen kis édes apró falatok, teasütemények, ami lehet akár egy keksz, francia jellegű teasütemények, illetve monodesszertek, torták, tehát egy elég széles spektrumot igyekeztem lefedni, van még egy tányérdesszertes fejezet is a végén, ez nyilván már tényleg itt a szakmai felhasználókra gondolva, és épp ezért igyekeztem azért a, hogy mondjam, az általad már felemlegetett nagyon extrém vagy extrémnek tűnő ízpárosításoktól úgy visszafogni magam, de azért egy kis maláta megjelenik benne, kamilla például, de mindig adok alternatívát, hogy ha nem akarunk sörfőző webáruházakból malátát rendelni, akkor őrölt kávéval helyettesíthetjük. Úgyhogy abszolút felhasználó barátra igyekeztem alakítani, és elég sok ilyen helyettesítős opciót, meg variációs lehetőséget megadni, hogy tényleg saját desszert építhessenek ezekből.
Az egyik következő kérdésemet lényegében meg is válaszoltad az elmúlt mondataiddal, ami az lett volna, hogy akkor természetesen desszert úgy, hogy akkor vegyük a klasszikus magyar retro süteményeket, talán fogalmazzak így, amiket újra gondoltál ebben a könyvben. Dobostorta, Eszterházi, stb. Stb. Csak akkor kiveszük a lisztet meg a vajat, és akkor mégis ugyanaz születik, vagy majdnem ugyanaz születik. Vagy hát ugye azóta annyit változott a cukrászat, hogy akkor a milföly, az is nem tudom, lehet mindenmentes, vagy egy akármilyen nem tudom, Spanyolországból származó pastel del nata is beleférhet, és akkor nem csak a magyar süteményeket gondoltad újra, vagy tök újakat is kitaláltál. Tehát ezt elmondtad, hogy minden is van benne.
Igen, egyetlen pontosítást szeretnék majd itt tenni, hogy ugye itt a könyv évben csak növényi alapú desszertek vannak, tehát nem olyan értelemben mindenmentesek, hogy ugye ezek a desszertek csak az állati eredetű összetevőktől mentesek, tehát lisztet, illetve cukrot tartalmaznak. Szoktam ezeket én is helyettesíteni, ha már tovább dolgozok ezekkel a receptekkel, de alapvetően ez a könyv, ez tényleg erre a vonalra fókuszál, ezt csak mondom így zárójában.
A malátát mondtad, a mizót mondtad, és akkor még egy dologra gyorsan rákérdezek. A mai fiatalság körében elég divatos ugye a well-being, és akkor amíg mi annak idején nem tudom, ittuk a presszó kávét, vagy a cappuccinót, vagy akármit, ők már inkább matcha láttét isznak. És a matcha az egy nagyon elterjedt alapanyag az elmúlt 1-2 évben. Matcha van benne?
Szerintem a variációs lehetőségek között van. Islernél például, hogy egy macsás isler tésztát készítsünk. Ott biztos, hogy írom, konkrétan macsás desszert nincs, megmondom őszintén, nekem a macsa az nem annyira a szívem csücske, és azért egy kicsit ilyenkor így az embernek azért a saját ízlése az óhatatlanul benne van. Azért igyekszem, mondom, mindig számtalan ilyen variációs lehetőséget megadni, hogy ne csak az én ízlésemet tükröző desszertek készítésére lehessen használni.
Mi a baj a macsával? Miért nem szereted, Zsuzsi? Nekem alapvetően nincs bajom vele, csak tudom, hogyha innék egy akármit, amiben van macsa, vagy ennék valamit, amit egyébként macsával nem tudom felhúzni kicsit, hogy zöldebb legyen, vagy szórdak egy kis macsaport a tetejére, annak nekem fűíze van.
Az az igazság, hogy a macsa az egyenlő azzal, hogy nem a kávét választjuk, én kávés vagyok. Aha. Tehát hiába dolgoztam annó csoki manufaktúrában, a forró csokival szemben is a kávét választanám, úgyhogy a kávéval szemben nálam a macsának sajnos nincs esélye. Desszertekhez egyébként szeretem használni, nagyon jól lehet trópusi gyümölcsökkel, nagyon sok mindennel jól lehet kombinálni, de így saját fogyasztásnál így a kávé az nekem magasan kiüti a nyerekből, főleg ilyenkor a tonikos kávé nyáron.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi, cukrászséf, a közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést. Sometimes I wonder what the world is getting to. It's changing so fast, there's nothing you can do. I see something, baby, that wasn't there before. Every time I walk out my door.
Don't bother me. I'm
Sunny Rolandal.
Need some space. Slow down my pace. So I can breathe again. On a different plane. Right now I can't explain why I'm still processing. I'm loving. Of my imagination, lost gravitation, I'm out of station, looking for the parts of my constellation. Break away from all the distraction. Not in a state for conversation. Floating in the fifth dimension.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsuzsi!
Szia, szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy természetesen desszert, lisztet tartalmaz, cukrot tartalmaz, azt mondtad, viszont ugye alapvetően, tehát, hogy növényi eredetű alapanyagokkal készült desszertek találhatók benne. Az elmúlt pár hónapot azzal töltötted, mint amivel szoktad egyébként, hogy akkor utazás, utazás, inspiráció, inspiráció, és akkor találunk ki új desszerteket a megélt élmények, vagy elfogyasztott sütik hatására alapján?
Is, illetve az elmúlt hónapokban elég sok kurzust, workshopot tartottam, úgyhogy, sőt az elmúlt jó egy évben nagyon sok recept meg is jelenik a könyvben. Ugye azért ez a legjobb tesztelési mód, amikor egy workshopon teszteljük ezeket. És utazás is volt szerencsére. Párizsban egy háromnapos tányérdesszertes workshopon voltam résztvevőként, még a híres csokoládémárka Varhona iskolájában. és hát az egy elképesztően nagy élmény volt. Tehát Párizsban a cukrászat tényleg fellegvárában tanulóként egy workshopon részt venni, tehát az nekem az év egyik leginspirálóbb élménye volt, azt hiszem.
Számtalan helyen voltál már a világban, vagy stázsoltál a világban különböző éttermekben. Berlinben ugye elég sok időt töltöttél annak idején, na de hogyha felülről nézzünk rá egyébként a cukrászat világára, így kezdtük a beszélgetést egy jó fél órával ezelőtt, hogy manapság ezek a mentes, a vegán desszertek mennek. Nem biztos, hogy igaz ez, mert a francia, a klasszikus francia sütemények azok úgyis mindig ott lesznek valahol a csúcson, de felülről nézzük rá manapság 2026-ban a cukrászat világára globálisan. Akkor most mi a trend egyébként, Zsuzsi? Te, aki benne van ebben két lábbal, két mancsal évek, évtizedek óta, nyilván pontosan tudod.
Mindenképpen a szezonalitás az ugye nagyon erősen, illetve ami szerintem ugye az éttermi világból szivárog le, vagy érkezik, az az alapanyag központúság. Tehát, hogy a cukrászdákban is egyre inkább kezdenek nagyon transzparensek lenni azzal kapcsolatban, hogy honnan jönnek az alapanyagok, nem csak a csokoládé, hanem a tejterméktől kezdve, a gyümölcsökön keresztül. Ez ugye inkább az éttermi világban volt eddig jobban jellemző, hogyha azt nézzük, hogy ez a kommunikációban is elég erősen megjelent, illetve a fenntarthatóság, ami azért, valljuk be, hogy egy nagyon pozitív, nagyon sok pozitív hozadékkal rendelkező trend, és valahol ehhez sorolható be ugye a vegán növényi alapú desszertek, illetve nem csak desszertek, hanem ugye az éttermi világban is a növényi alapú ételek térhódítása. Itt egyébként Londonban voltam egy kifejezetten növényi alapú degusztációs menüket kínáló étteremben, akik Michelin csillagot is elnyerték a nyitás után nem sokkal. Sietetlenül inspiráló volt, hogy tényleg egy olyan menüsort kóstoltam, építettek föl, ami tehát nekem más szemmel nézem nyilván, hogy fogyasztok állati eredetű összetevőket, de hogy semmilyen hiányérzetem nem volt.
A klasszikus sütemények azok mennek még manapság? Van még helye az olyan cukrászdáknak, és akkor most gyorsan az éttermek világáról átmegyek a cukrászdák világára, ahol egyébként a klasszikus, nem tudom, krémeseket lehet megenni, meg a klasszikus torta szeleteket?
Persze, abszolút. Itt is ugye nagyon fontos az edukáció, hogy ugye az árazás, illetve a minőség, a minőségi alapanyagok használata, az hogy tud összefüggni, de hát szerintem a krémes lesz, ami utoljára fog kimenni a divatból.
Az van ezzel, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy azok, akik nem tudom, évtizedek óta benne vannak, és a saját kis cukrászdájukat viszik, mondjuk egy 50 éve, ők már nem biztos, hogy hajlamosak és képesek, és akarnak egyáltalán bármit változtatni. A klasszikus receptek, ezek mennek, nem tudom, 30 éve, akkor ne változtassunk rajta. Így viszont azért nem biztos, hogy tud az ember fejlődni.
Viszont van az a fogyasztói réteg, akik meg szerintem pont ezeket a jellegű tortákat keresik, és őket meg abszolút ki tudják szolgálni egyrészt. Másrészt nagyon sok cukrászdánál lehet látni, hogy különösen a TikTokon megjelenő trendeket hogyan követik le, hogyan reagálják le. Ugye ez most itthon, miután a Dubaj csoki az lecsengett, most a realisztikus gyümölcsök trendje, ami nagyon divatos, hogy ugye TikTokon megmutatják, hogy beleharap, roppan, és akkor tulajdonképpen itt azzal lehet egymásra licitálni, hogy kinél van többfajta gyümölcs, meg ki tud olyan gyümölcsöt kitalálni, amit még más nem talált ki, vagy nem annyira talált még ki. Tehát igazából ez sem egy új trend, hanem azért nagyjából 10 éve Cédric Grolet, az egyik legismertebb francia cukrász, kezdte ezt el. Valamiért itthon ez most pörgött föl nagyon, így leváltotta kvázi a Dubaj csokoládét.
Maradjunk ennél a srácnál. Említetted a Cédricet, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni a nevét, Grolet. Te vagy aki ért hozzá. Mindegy. De hogy amit ő kitalált, vagy elkezdett, nem tudom, egy jó másfél-két évvel ezelőtt, amikor még nem tudom, csak páran követték az Instagramot, Instán, vagy a TikTokon, vagy akármi, és én néztem nagy szemekkel, hogy ember, hogy tud ilyen süteményeket csinálni? Tehát, hogy olyan stáb van mögötte, meg olyan szakmai tudás van mögötte, hogy szerintem bárki megirigyelhetné azt, amit ő csinál.
Abszolút, ez egy ugye nagyon komolyan felépített brandről van szó. Én most idén Párizsban és Londonban is kóstoltam, ugye az ő, hát nem is cukrászdának, ezt butiknak hívja már az ember.
Olyan sor van előtte, hogy hosszú órákat kell várni, hogy az ember egy sütit kapjon.
Ezzel én nem találkoztam. Igen? Tehát, hogy nem találkoztam sorral. Párizsban még egy picit így jobban féltem, hogy sor lesz, és akkor ugye előre lehetett rendelni online, és akkor az adott időpontban csak felveszed a kiválasztott desszertet. De én nem találkoztam sorral, úgyhogy valószínű itt is megvan azért az, hogy egy trend valahol, nem az, hogy lecseng, de hogy ugye azért az érdeklődés legnagyobb hype-ja után értelemszerűen lefelé fog vinni a görbe. Viszont ő ugye folyamatosan képes a megújulásra. Most ott Párizsban az operánál a cukrászdája vagy a cukrász butikja mellett van már egy elképesztő dizájnnal rendelkező csokoládé boltja is, illetve egy kekszes boltja, ahol ilyen torta méretű vagy pizza méretű kekszeket szeletben, mint a pizza szeleteket tudsz megvásárolni. Úgyhogy nála tényleg az az elképesztő, hogy folyamatosan megújul. És egyébként amit kóstoltam tőle, az nagyon jó is volt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrászséf. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Megint egyedül vagyok otthon, ülök a sötétben, hibákat keresek magamban, és nem értem benned, miért nem. Azt hiszem, befejezem végre, rohadtul unom az egészet, hogy hiába mondom, hogy hiába csinálom.
Sunny Rolandal.
On the road, I see where I want to follow. On the road, there's a lot of tomorrow. On the road, I'll leave the past behind and jump into the right time. Like two sweet souls. Come along, come along. We need to write beautiful songs and sing about all in our minds and be no longer blind. Come along, come along. Then we will reach our goals.
sweet souls. Oh, come along, come along, come along, come along, come along, oh, yeah, yeah, come along, come along, oh, yeah, yeah, come along, come along, oh, come along, come along.
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Hello!
Szia, szia!
A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy Természetesen desszert. Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy miket tartalmaz és miket nem tartalmaz összetevők kapcsán. Liszt van benne, vaj van benne, illetve...
Vaj nincs.
Vaj nincs, igen, liszt van és cukor van, vaj nincs, mert hogy ugye növényi eredetű a alapanyagokkal dolgoztál. És beszéltünk arról, hogy klasszikus sütemények, meg megújulás, meg újragondolás, meg új sütik kitalálása. Ezt a bizonyos francia cukrász zsenit is említettük, Cédric Grolé, azt mondta, valami kell kiejteni. És hogy azért beszélgettünk ennyiféle korszakban megjelenő süteményekről, vagy korszakot leuraló süteményekről, mert hogy a könyvben nálad is megjelenik például a zserbó, a somlói galuska, stb. Stb. Ami egyébként szerintem, hogyha elmegyünk valahová vidékre, és azt mondjuk a nagyinak, hogy akkor kéne egy ilyet csinálni, akkor nem biztos, hogy a növényi eredetű alapanyagok fognak eszébe jutni, és lehet, hogy nem tudja majd, hogy mihez nyúljon, hogyha szeretné a, nem tudom, somlóiba a krémet valahogy másképp elkészíteni.
Igen, itt azért van egy kis alkotói szabadság az embernél. A somlóinál én például a vanília krémet cseréltem le egy rumos diókrémre. Ugye a vanília krém az egy kicsit fából vaskarika lenne, hogyha a növény alapon szeretnénk elkészíteni, hiszen az tej, vaj és tojás alapú főzött puding tulajdonképpen, tehát a három fő összetevőt azt nagyon nehéz lenne reprodukálni, és ugye ilyenkor az ember próbál egy picit egy más alkotót, mondjuk a diót, nekem egyébként az a kedvenc részem a somlóiban, egy kicsit hangsúlyosabban megjeleníteni, de akik eddig kóstolták, tehát azok szerint abszolút hozza ennek ellenére is ezt a somlói feeling, hiszen az nagyon fontos, hogy azért bármilyen mentességgel kell valakinek táplálkoznia, mindig a megszokott ízeket keresi. Tehát, hogy tök jó dolog új dolgokat kipróbálni, de azért az, hogy az ember beiglit tudjon enni karácsonykor, az azért nagyon fontos dolog. Beigli is van benne egyébként.
Majd később rátérünk esetleg a beiglire, hogyha lesz még idő, viszont amikor elkészültek ezek a sütik, nyilván ezeket le kell sütni, ki kell próbálni, jól sikerült, nem jól sikerült, és az, hogy te megkóstolod, akinek egyébként nyilván tök jó az ízlése, és pontosan tudod, hogy mit szeretnél benne érezni, az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az tényleg másnak is tetsződjön, vagy az ízlelő bimbóit elvarázsolja. Szóval biztosan kellett valaki, vagy valakik, akiknek oda kellett adni a lesütött sütiket, hogy akkor kóstold már meg, hogy tetszik, nem tetszik, kik voltak az első, második, harmadik csekk.
Egyébként volt ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. A könyv fotósa Kárai Dávid volt egyébként, tehát őt is megemlítem, nagyon szépek a képek. Ugye minden fotós nap után egy pak süteménnyel ment haza nyilván, és valahogy itt a 10 napos fotózási időszakunk vége felé mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy a párja, aki nyilván minden alkalommal kóstolta a hazavitt sütiket, így a fotózás vége felé megkérdezte, hogy de végül is mi a témája ennek a könyvnek, mert így egyszer krémest, vagy hát mélyfőt visz haza a dobozban, egyszer babkát, egyszer tortaszelet, egyszer zserbó, vagy kókuszkocka, és hát mondta neki a Dávid, hogy hát ezek vegán desszertek, és ott esett le, miután végigette gyakorlatilag a könyvet, hogy ja, ezek vegán desszertek voltak. Tehát ez nekem egy olyan erős, pozitív visszacsatolás volt. Ugye ott se voltam, amikor ugye kóstolta az illető, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó visszajelzés volt nekem. Tényleg, aki ugye eleve mentesen táplálkozik, sokkal jobb indulatú kóstoló. Lehet, hogy 5-10 éve nem fogyasztott már vajjal, tejjel, tojással készült desszerteket, akkor nem úgy emlékszel már az ízére, az állagára, nem annyira erős az összehasonlítási alapod, mint hogyha ezeket párhuzamosan tudod fogyasztani a mentes desszertekkel.
Ha már említed a kókuszkockát, ami szerintem a világ legjobb süteménye, hogyha jól van elkészítve, az vegán módon, vagy mentes módon hogy tud elkészülni? Abba kell tojás, abba kell vaj, nem kevés. Az összes többi az egyébként, nem tudom, a méz az állatinak vagy növényének számít, a méhecskék azok szerintem...
Hát alapvetően az nem, tehát az határeset, van, aki fogyasztja, van, aki nem, én nem használok mézet a könyvben.
Na, a kókuszkocka az hogy tud teljesen mentes lenni, Zsuzsi?
Nálam az alapja egy kakaós piskóta. Nálunk gyerekkorom óta kakaós piskótával készítette, meg készíti mai napig mindig az édesanyám.
Az a jó, úgy kell.
Úgyhogy a kiinduló pont az ez a kakaós piskóta volt. Az én változatomnál egy kis 100%-os mandulapaszta, meg mandulaliszt gazdagítja még a tésztát. És tulajdonképpen a magvajak természetes zsírtartalma az nagyon jól tudja pótolni a tejszín vaj révén kieső zsírtartalmat. És ugye a mandula az ad egy ilyen jó szaftos állagot is neki, úgyhogy egy ilyen elképesztően puha piskótát kapunk.
Tojás
így.
Helyett mi kerül bele?
Nincsen tojás a tésztájában, sütőpor van benne,
ennyi?
Egy
jó.
Kis almaecettel kombinálva, itt egy ilyen kémiai reakció játszódik le a sütőpor ecet között, hogy ezt a levegős szerkezetet segít elé. Érni.
És akkor utána hát már csak kakaó kell hozzá, mondjuk a kakaóhoz is elég sok vaj kellene, hogy azt felhevítsük, és utána a piskótákat
hát
megforgassuk
benne. Az kókuszsír, hát ugye kókuszkocka, tehát itt az nem probléma, hogyha íze is van a kókuszsírnak, hiszen a kókusz íz a célunk, úgyhogy meg hát azért én kis kávéval, lefőzött kávéval mélyítem még meg egy kis rummal az áztatónak az ízét.
Egy kis narancs, meg egy kis fahéj, még jót tenne neki.
Hát az egyébként abszolút, abszolút. Legközelebb úgy próbálom ki.
Utolsó kérdések egyike a végére, Zsuzsi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Számtalan, mennyi? 35, jól emlékszem, recept van benne?
35 így van, 7 fejezet.
Van a könyvben. Igen. Volt-e olyan a kísérletezések közepette, hogy akkor hát ezt nem tesszük bele, mert 12-ére csinálom, és így sem jó.
Szerintem ilyen nem volt, viszont az egyik fejezet az utólag került bele. Féltem is, hogy a szerkesztőm el fog küldeni melegebb éghajlatra, hogy egy leadott kéziratban nem tuszkolunk bele még egy fejezetet, de egy kicsit, hogy mondjam így, tovább vitt a lendület, amikor befejeztem a könyvet. De egyébként szerintem puncstortát akartam csinálni, de nem tetszett a piskóta, nem tetszett így az állaga, az nem is került bele.
De hát neked a puncstorta az ilyen, az hozzá tartozik. Ha valaki nagyon jól csinál az országban puncstortát, az te vagy.
Hát az nem növényi alapú. Igen,
ja, értem,
igen.
Így oké, rendben van.
Úgyhogy a puncstortának még tartozok ezzel, hogy a növényi alapú verzióját megcsináljam, az még várat magára.
Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez az utolsó utáni kérdés a végére. Számtalan helyen dolgoztál már cukrászséfként, stázsoltál cukrászséfként, vagy hát majdnem cukrászséfként különböző helyeken. És hogyha már említettük ezt a srácot, ezt a bizonyos Cédric nevezetű francia zsenit, aki szintén úgy kezdte, hogy akkor egy ilyen kis helyen mindenféle videók készültek, megcsinálta a süteményeket, aztán odaadta, és most meg mindenféle cukrászatok, meg cukrászdák vannak már mögötte. Ilyenben nem gondolkodik 50 Zsuzsi?
Hát nem csak gondolkodik, de erről hamarosan minden kiderül, nagyon hamarosan.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Fel se kinek el, nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le? voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp, és azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hiddel tényleg változnék. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek, pont hogy jó vagy rossz legyen. Beszélek hozzád, hogy nem hallasz, én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz. Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp, és azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidd el, tényleg változnék. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek, mondd, hogy jó vagy rossz legyek. A négy fal rám omlott, itt el nem bírok várni szótlanul, hát ha holnap elsimulj. Önző voltam, nem gondoltam az egómon túl, de ezen túl csak rád, csak rád.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után
a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Visszatér a nyárias idő, ütemezetten halad a paksi fenék küszöb építése, közölte Magyar Péter. Holnap még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
Petőfi Rádió, közlekedés.
A 8-as főúton Devecsernél két jármű karambolozott korábban. A 92-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, egy fenékküszöb építésekor a medermélyülése természetes folyamat. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is. A Paksi atomerőmű stabilan termel. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk fent vannak az Oktatási Hivatal honlapján. Kijev biztatónak, Moszkva pedig hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezte meg a voksok 14,5%-ával.
Petőfi Rádió, időjárás.
Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúr Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Városi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Júniusi éjszakán a hátsó ülés húzatán ültünk mi ketten minden percben. Önfeledten kulcsot kaptál azonnal, mindent nyitott egy vagonnal.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, ami most született nullából, az Anna, csak egy tánc más nem számít című darab, aminek nem sokára bemutatója lesz, méghozzá egy felolvasó színházi est keretében, és a darab két szerzője már itt ül velem szemben a stúdióban, Molnár Karesz és Nagy Richárd, köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok, hello!
Sziasztok, köszönjük.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Na csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, felolvasó színházi est keretében fogjátok bemutatni, nyilván vannak tervek, hogy akkor majd fölteszitek rendesen szereplőkkel, kosztümökkel, jelmezekkel, díszlettel a színpadra, de még mielőtt erről beszélnénk, mit tudjunk magáról a történetről? Számtalan szerelmi történet létezik a világban, a világtörténelemben, Szép Helénától kezdve egészen odáig, hogy Vivien kisasszony itt a herceged, ez milyen jellegű szerelmi történet?
Hát ez a szerelmi történet, ez tavaly januárban kezdett körvonalazódni. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert 6 éve készül maga az előadás, de az, hogy ez ebben a formában kerüljön színpadra, ez egy 1,5 éves történet. Még 6 éve 3-asban kezdtünk el dolgozni egy zenés darabon Ricsivel és Fabacsovics Lilivel, akit én a Víg Színházból ismertem, ő ott volt dramaturg, mi ott ismerkedtünk meg, és őt vontuk be, hogy legyen a mi dramaturgunk. És akkor nekiálltunk egy Oscar Wilde regénynek, hogy majd azt felpakoljuk színpadra, és a Covid alatt bőven volt idő zeneileg kibontani ezt a dolgot. Nagyon jól tudtunk emberek viszonyára reflektálni a zenén keresztül, akár hónapok voltak egy-egy dalban. Csak rájöttünk arra, hogy az az Oscar Wilde sztori sok mindenre alkalmas, de arra, hogy mondjuk magyar színpadon megjelenjen, és esténként mondjuk ezren nézzék meg, arra teljesen alkalmatlan. Tehát Nagy-Britanniában esetleg, hogy működne, vagy nálunk egy kamaraszínházban, de egy 20x fős zenekarra írt musicalre nem fognak bejönni a nézők ilyen sokan. És elraktuk ezeket a dalokat a fiókba, egy fél évre, egy évre talán, és tavaly januárban leültünk Lilivel, beszélgettünk egy pohár bor mellett, és akkor dolgoztam pont a PR ügynökségen keresztül, ahol dolgozom minden nap, az Anna Grand Hotellel, akik a 200 éves Anna Bell apropóján szerveztek egy beszélgetős est sorozatot. És így Lili Füredi ráadásul, és így azon gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne csinálni egy felolvasó színházi előadást az Anna Bellból. Tehát, hogy az Anna Bell egy mindenki számára ismert tradíció, sokaknak van vele története, de mi lenne, hogyha mi is kitalálnánk egy történetet, ami az Anna Bellhoz köthető. Gyakorlatilag aznap este megszületett az egész történet, és másnap reggel, amikor ültem a metrón, így ötlötbe, hogy úristen, de hát ezekre a dramaturgiai pontokra nekünk vannak dalaink.
Megvannak a dalok, megvan a történet, viszont a történet, és akkor fordulok hozzád, Ricsi.
Remélem tudod a kérdésre a választ.
Én is. Az hát nem egy ilyen kellemes szerelmi történet. Kellemes persze, mert emberünk találkozik a hölgyel, és akkor egyből beleszeret. Na de hát kiderül, hogy itt bizony a háttérben vannak már egyéb szerelmi történetek, amik múlóban vannak, vagy nincsenek múlóban. Szóval ilyen megcsalós történet ez, na!
Igen, hát van benne ilyen szál is igazából. Én azért örülök egyébként ennek a végkifejletnek, amit most nem fog elárulni, viszont nem egy szokványos végkifejlet, tehát nem egy ilyen tipikus happy end vagy depi end van a végén, hanem egy erős tanulság vonható le az egészből, és a mondani való az pedig az, hogy mindig maradjunk hülyek önmagunkhoz, és próbáljuk meg megvalósítani azokat, amiket valóban érzünk magunkban. És ez pedig mindenképpen egy olyan darab követi le az előző, vagy az előző jelenetekkel, amik pedig ezt a végét fogják szépen és értetően előkészíteni.
Kicsit rébuszokban beszélünk a sztoriról, akkor most már áruljuk el, amit el lehet árulni a darabról, tehát hogy Anna Bell, a klasszikus hagyományokkal rendelkező mindenki által ismert Anna Bell. Tele van gyönyörű hölgyekkel, meg tele van aranyi fiúkkal is, talán fogalmazzak így, és akkor én ennyit mondok el, Karesz, inkább te mond.
Napjainkban kezdődik a történet, megérkezik Franciaországból egy fiú Füredre, és egy telefonbeszélgetést folytat, és ebből a telefonbeszélgetésből kiderül, hogy ő azért jött Füredre, hogy feltérképezze a családja múltját, hogy elkezdjen kutatni, hiszen a dédapja meg a dédanyja Füreden is lakott, volt ott egy kúriájuk. És egyszer csak bekopog egy takarítónő, akiről majd később kiderül, vagy mi nézők már lehet, hogy fogjuk tudni, hogy ő maga Horváth Krisztina szelleme, akinek ugye az apja az első Anna Bellt rendezte a legenda szerint, hogy ő férjet találjon, de ő takarítónő képében 200 évvel később bekopog, és átnyújt egy Anna Belli szívet a fiúnak, Benjinek, és ezáltal a tranzakció által gyakorlatilag visszamegyünk a múltba, 1925-ben a századik Anna Bellra, és meglátjuk a nagy találkozást, ahogy az ő dédapja beleszeret az akkori Anna Bell szépébe, csak hát ugye kiderül a bökkenő, hogy lehet a főszereplőnek, Richardnak van felesége, van kisbabája otthon, és igazából innét indul az egész történet, hogy 1925-ben mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel.
Ez ilyen idősíkukon átugráló történet, vagy egyszer visszamegyünk a múltba, és akkor ott is maradunk.
Egyszer visszamegyünk, ott is maradunk, és aztán nyilván a végén pedig visszajövünk a jelenbe, de a szellem figurája azért megidézi a legelső Anna Bell is valamilyen módon. Ez maradjon meglepetés, hogy milyen módon. De egyébként azért érdekes ez a történelmi dolog, hiszen ugye már bebizonyosodott az, hogy nem feltétlenül igaz ez az Anna Belli legenda, nem is biztos, hogy 1825-ben volt az első, ezért rímel szépen arra az is, hogy 1925-ben van szerintünk a századik Anna Bell, ami ugye papíron tényleg akkor történt, valószínűleg titokban történt ez az Anna Bell akkor, hiszen ugye a két háború között, meg a háborúk alatt nem volt klasszik értelemben megrendezve ez az esemény. Úgyhogy mi egy ilyen fiktív világba rakunk egy fiktív történetet, amiben egyébként vannak történelmi kikacsintások.
Mennyire filmszerű a történet, mennyire engedtétek el magatokat benne? Gondolok itt arra egyébként, hogy lehet úgy csinálni, hogy akkor jó, visszamegyünk a múltba, jön a szellem, és akkor maradunk az Anna Bellon, és akkor nem tudom, az Anna Grand Hotel különböző tereiben, vagy esetleg ott mellette, a parton történik valami. vagy hogyha elengedem magam a gondolataimat, akkor visszatehetjük Budapestre a történetet. Szóval, hogy maradunk a hotelban, vagy ugrálás van helyszínek között?
Sokat vagyunk Füreden a történetben, de vagyunk például Pesten és Budán, sőt, akkor már, igen, már Budapesten vagyunk éppen. Ugye akkor alakul a Magyar Rádió, tehát ugye tavaly volt 100 éves, úgyhogy az első rádió bejelentkezés is benne van az egyik dalban. Rábai Balázs mondta fel nekünk ezt az egy mondatot, hogy ez a Magyar Rádió kísérleti adása. Tehát vannak különböző helyszínek, sőt, lett volna egy kávéházi jelenetünk, ami aztán a Royal Orpheum kávéházába került, és azért a Royal Orpheum, mert az a Madách Színház elődje, tehát a Madách Színház épülete helyén állt a Royal Orpheum, és mi ezt a darabot gyakorlatilag a Madách Színház musical pályázatának a keretén belül fejeztük be, úgyhogy így akartunk egy kicsit arra is utalni.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Karesz és Nagy Richárd. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki halt, de hallok azért valami zajt. Hallom azt, hogy valaki sokkal jobban érzi magát oda át. Mi van, ha ez nem az én éjszakám? Érdekel, ha nem az én éjszakám. Akkor is összejárom a várost, ha nincsen kivel, senkinek se hiányzom. Én akkor is itt maradok, és mindig táncolok. Csak benned látom a párom, ha nem számítok, ha van barátod, ha üres a város, te legyél itt velem. Itt hagyott az utolsó vonat, pedig mondtam neki szép jó napokat.
Hello, szia, urab, jó napot.
Itt hagyott már üres a bágás, én itt ragadtam árván. De látom, itt van valami csaj, az éjszakában nagy a ricsaj. Üvöltöném, hogy ne engedje, ha nem tudnám, hogy milyen ember vagyok. Ez nem az én éjszakám. Érdekel, ha nem az én éjszakám.
Akkor is összejárom a várost, ha nincs senkivel, senkinek se hiányzom. Én akkor is itt maradok, és mindig táncolok.
Csak benned látom a párom, ha nem számítok, vagy ha van barátom, ha üres a város, te legyél. Velem.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richárd üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Megszületett ez a bizonyos musical, aminek nem sokára bemutatója lesz, egy felolvasó színházi est keretében, méghozzá az Anna Grand Hotelben Balatonfüreden. Anna, csak egy tánc más nem számít, hogyha jól mondom, ez a pontos cím.
Egy tánc más nem számít, de majdnem igen.
Köszönöm szépen. Na, még mielőtt folytatjuk a történettel, meg a felolvasó színházi esttel, meg a dalokkal, meg a szereplőkkel, ti hogy találtatok egyébként egymásra? Hármasban kezdtétek el 6 évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, bármelyik helyes lehet a munka. Ricsitel, hogy kerültél be ebbe a kö?
Hát igazából Karesszal én 2014-ben ismerkedtem meg, akkor én egy tévéműsor kapcsán költöztem fel Budapestre Nyíregyházáról, én Nyíregyházán éltem, ott is érettségiztem le, már utolsó magántanulóként, de a lényeg az, hogy találkoztam Karesszal ebben a műsorban, Karesz volt a sajtófőnöke,
sajtófőnöke,
igen, sajtófőnöke volt ennek a műsornak, és nagyon jó barátságba kerültünk, és amikor a műsor véget ért, akkor is utána tartottuk a kapcsolatot, de utána azért nyilván volt egy kis szünet, mindenki élte az életét, én utána elkezdtem ugye kőbányára járni, és...
A zenei stúdióba?
Igen, igen, egy gyerekkoromtól kezdve zene sulikba jártam, és akkor kőbányát oda nagyon szerettem volna járni, és akkor amikor ezt a sulit elvégeztem, akkor Covid előtt, azt hiszem, vagy valamikor, vagy Covid alatt találkoztunk a Karesszal újra egy ilyen 3-4 vagy 5 év után, és akkor kérdeztük, én nyilván beszélgettünk, hogy akkor kivel mi a helyzet, és én mutattam neki dalokat, amiket akkoriban írtam, és Karesz pedig arra azt mondta, hogy ez színházi zene, és hogy az a dal, amit mutattam, igazából ott lett végül az egész darabnak a nagy dala, tehát tulajdonképpen az, amit akkor mutattam meg neki, azt hiszem most már 6 éve, vagy nem tudom mikor. És aztán mondta Karesz, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha csinálnánk egy ilyen projektet, és aztán elkezdenénk én egy ilyen dolgot. Én nagyon örültem neki, meg mindig is nagyon szerettem egyébként ezt a világot. Annak ellenére, hogy most a Tornóci Oloxesben blues zenét játszunk, vagy sok más projektben, akár popot is, nekem ez a klasszikus, meg ez a musical világ minden nagyon közel állt a szívemhez. És hát igazából egy nagyon új dolog is volt nekem szakmailag, ugye én akkor még csak 23-4 éves lehettem, és nyilván gyerekkoromtól kezdve használtam számítógépet, stúdióztam meg ilyesmi, de azért egy ilyen nagyméretű projektet nyilván én úgy kezdtem ebbe bele, hogy fogalmam sem volt, hogy a mappákat hogy kell jól elkészíteni, ezzel még mai napig vannak őket problémák, de hogy akkor még ez ettől is sokkal rosszabb volt, és aztán azért is olyan fura tényleg, hogy így sokan mondják, amikor ezt így mondjuk erről beszélgetünk, hogy hú, hát igen, ilyen sok évig csináltuk, és hogy a jó munkához idő kell, de ha rosszhoz meg még több, de hogy egyébként meg igazából azért, így utólag azért írtuk ezt a dolgot eddig, mert hogy nem siettünk vele sehova, tehát ez nem megrendelésre készült, ez nem azért volt, mert ebből valamelyikünk házat akart venni, vagy kocsit, hanem ez azért készült, mert mindegyünk a szívügye volt, Karesziknek a történet, nekem maga az egész világ, hogy ebben én részt vehetek, és az évek során nyilván, ahogy én is fejlődtem, úgy lettek egyre jobbak a dalok is, meg a hangszerelés is, meg minden más, és akkor most, ahogy eljutottunk ide tavaly januárig, amikor ugye kiderült, hogy akkor beadjuk erre a pályázatra ezt a műzikát, ugye ahhoz teljesen kell készíteni, tehát az alapokat, a kottát, a szövegkönyvet, a mindent, tehát hogy minden kompletten kell, és erre nagyon-nagyon jó volt ez a pályázat, amire ezt elkészítettük, viszont ugye ez a pályázat arra való, tehát az már a másik sztori volt, ez az annak randos, nem a Oscar Wilde, mint a Karesz mondott az elején, és így találkoztunk a Karesszal, és mostantól soha többé nem válunk el, hanem elkezdünk dolgozni a következőn.
Karesz, mi elég régóta ismerjük egymást, ugye nem tudom, a Víg Színházban, vagy a Madásban, vagy fogalmam sincs, hol találkoztunk először, te marketinggel, PR-ral, kommunikációval foglalkozol még mindig, aki a dolognak a másik oldalán áll, nyilván belelát abba, hogy hogyan születnek a darabok, hogyan kerülnek fel a különböző színpadokra. Neked hogy jött az életedbe ez a művészi véna, hogy akkor te majd írsz valamit, úgyhogy egyébként te csak koordinál azt, hogy akkor azt, hogy lehet majd a megfelelő helyeken kitenni a kirakatba.
Igen, ugye a Víg Színházban találkoztunk, de egyébként a Madár Színházban is találkozhattunk volna, mert ott a sajtófőnök egy nagyon jó barátnőm, úgyhogy sokat járok az ő premierekre.
Igen,
a Melinda, a Kósa Melinda. És igazából én állítólag akkor rúgtam először anyukám hasában, amikor nézték az zalaegerszegi sportcsarnokban a Rock Színháznak a Sztárcsinálók előadását és a Róma égése dala alatt. Ez a családi legenda. Úgyhogy igazából nekem nagyon nincs olyan emlékem kiskoromból, hogy én már ne szeretném magát a musical műfaját. Valahogy így ebben nőttem bele, és aztán az egyetemen esztétika szakon én ebből szakdolgoztam. Azt hiszem, én voltam az első, aki az ELTE-n ezt bemerte vállalni, hogy az esztétika szakra nem tudom, nem operáról vagy filmről, hanem musicalről csinál szakdolgozatot. És valahogy így mindig vágytam arra, hogy egyébként amellett, hogy én a mindennapjaimban ugye e-maileket írok, meg sajtóközleményeket, meg szervezek, meg mondjuk hozzád küldöm be az embereket beszélgetésre, amellett tudjak csinálni valamit, ami egyszer aztán majd zenész színpadon látható. Hogy nyilván van egy ilyen vágy az emberben, de azért nagyon nehéz ehhez megfelelő partnereket találni, és túl azon, hogy akkor 6 éve júliusban meghallottam azt a dalt, ami most ugye az egyik nagy dal a darabban, akkor már éreztem, hogy Ricsiben lehet egy olyan fajta kémia, amiben jó, mi jó hatással vagyunk egymásra az alkotó folyamatban. Lilivel pedig ugye a Vixinhez van, már dolgoztunk együtt szövegeken, nyilván azok sajtóanyagok voltak, meg ilyen kísérő szövegek, tehát nem színpadra szánt dolgok, de Lilivel is már volt egy olyan nexus, hogy úgy éreztem, hogy működni fog ez a csapat. És amit Ricsi mondott, hogy ugye ebből nem házat akarunk venni, meg nem autót akarunk venni, ez igazából valahogy így belengte az egész alkotó folyamatot. Dobó Enikő színésznő és Jenővári Miklós, ők gyakorlatilag az első demo feléneklésektől 6 évig, amíg le nem adtuk a pályázatot, álltak a rendelkezésünkre, jöttek bármikor, mikor mondtuk, hogy van egy új dal, amit fel kellene énekelni. És aztán a pályázati időszakban pedig tényleg így a legtehetségesebb mai magyar fiatal műzikál színészek mondták azt, hogy eljövünk, segítünk nektek, énekelünk, és ezekből az emberekből állt össze az a csapat. Nyilván egy kis szűkebb csapat, hiszen ez egy 10x fős kórusra, nagy tánckarra, 10-akárhány főszereplőre írt darab.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richárd és Molnár Karesz. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Mára már semmim sincsen. Azt hittem, jó pofa színház az élet. De tudom már, cél nélkül halálos méret.
Még egy utolsó, még egy hányat.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Nagy Rihárd és Molnár Karesz ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer. Sziasztok.
Sziasztok.
Jó, köszönjük. Sziasztok.
Anna, egy tánc, más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, készen van, ugye? A Madács pályázatára fejeztétek be. Nem ez volt az eredeti elképzelés, említetted Karesz egy jó fél órával ezelőtt, egy Oscar Wilde darabot szerettetek volna föltenni a színpadra, azt lógva hagytátok, és akkor lett belőle egy ilyen Anna Bálhoz kötődő történet, ami a múltban és a jelenben is játszódik. Na, alapvetően musicalről van szó, szóval a prózai és a zenés részek váltják egymást. Hogyan született a mű, a nagy mű? Szimultán dalokkal és prózai szövegekkel együtt, vagy kitaláltátok a történetet, és akkor kb. Erről fog szólni, ilyen dialogok lesznek benne, gyorsan érjünk hozzá 26 dalt. Hogy történt?
Én elkezdtem briefelni a Ricsit, gyakorlatilag elmondtam, hogy most egy duettet szeretnék, amiben egy férfi és egy nő veszekednek, vagy arról énekelnek, hogy nem tudom, milyen jó kedvük van. És akkor a Ricsi utána nézett, kutakodott a musical irodalomban, egyébként mások esetleg hogy dolgozták fel ezt a témát, és szerintem egyébként nagyon próbált arra figyelni, hogy megtalálja a saját hangját, és valami nagyon egyedi dolgot csináljon, és akkor ő föl nanázva, meg föl szólmizálva elküldte nekem ezeket a dalokat, és akkor én így BKV-n, otthon, nem tudom, sétálva, fülessel, és egy telefonba pötyögve, vázlatba a dalszöveget írtuk.
Elkezdtem briefelni a Ricsit, azt említetted. Ahhoz, hogy elkezd, vagy el tud kezdeni briefelni a Ricsit, ahhoz tudni kell azt, hogy honnan indul a történet, most hogy vagyunk, ők hogy állnak éppen egymással, tehát hogy akkor azért az alapvető dramaturgiának elejétől végéig már meg kellett lennie.
Hát ugye ez még az Oscar Wilde sztori.
Ja.
Tehát itt megvolt, és ezért tudtuk nagyon jól szerintem átadaptálni az Annába, mert annyira kiélezett dramaturgiai pontokra raktunk dalokat, hogy azok vagy minimális dalszöveg változtatással, vagy teljes dalszöveg változtatással, de energiájában, mondani valójában tudták képviselni azt, amire nekünk szükségünk volt.
Megkaptad a megfelelő iránymutatásokat a Karesztől, és akkor leültél, és akkor számítógépen elkezdted összepakolgatni, vagy nem tudom, hangszert vettél a kezedbe, vagy csak úgy gondolkodtál rajta, hogy hát a Szépség és a Szörnyetekben van egy olyan duett, amit hogyha teljesen átalakítok, akkor kb. Megkapom, amit most szeretnék.
Hát alapvetően mind az összes igazából egybevéve, én gyerek, tehát hogy 7 éves koromtól zongorázok, én igazából a zongora így a hangszerem, és ezek mindig zongorán születtek, ezek a dolgok, és igazából amik az összes dal, ami ehhez a musicalhez született, az mindegyik úgy, hogy kísértem magam, dallamokat találtam ki, és akkor azt leszolmizálva átküldtem a Karesznak. Nyilván, mivel a technika már nagyon fejlett volt ezelőtt 6 évvel is, nem tartott semmit, tehát egy nap alatt meg lehetett csinálni egy hangszerelést egy kitalált dalnak, mert hogy bármit meg lehet csinálni gépen, de igazából a megírás része, ahhoz kutakodtam, tehát hogy néztem egyébként, hogy mondjuk milyen egy nyitánydal, sok milyen nyitányt megnéztem, hogy mik azok a pontok, amikben egyeznek, és ettől volt olyan eset, amikor szándékosan próbáltam eltérni, hogy picit más legyen, de volt olyan eset, amikor pedig követtem, mert nagyon megtetszett, vagy csak simán tényleg csak követtem, és alapvetően ez a így tulajdonképpen.
A dallamot értem. Dalszöveg?
Hát a dalszöveg az ugye úgy néz ki, hogy a Karesznak éneket küldtem át, hogy do, so, mi, ti, re, do, ti, do, la. Igazából ugye én is írok dalszöveget, meg hát írtam már magamnak is, meg másnak is, de hogy az egy nagyon jó pont volt, hogy az első dalnál kiderült, hogy a Karesz is tud magyarul, és hogy a prózódiával is jó barátságot ápol, és nagyon kevés rész volt, amit így javítanunk kellett, és volt, amit mondjuk én mondtam, de utána meg sokkal jobb volt, amit a Karesz mondott, és tényleg, ahogy te is mondtad, hogy így nagyon működött így a kémia, és minden nagyon gyorsan haladt, küldött egy szöveget, és volt benne egy rész, amit 10 év, akkor nem az is kész.
Sőt, igazából, bocsánat, ugye, és a végső formáját akkor nyerték el ezek a demók, amiket láttunk, amikor ugye bejöttek a színészek a képbe, és ők tették magukévé a dalszöveget, és gyakorlatilag mindannyian azt emelik ki, hogy nagyon ritka egy színész életében az, hogy úgy kerül bele egy musicalbe, hogy nem megkapja a kottát, vagy egyébként
ráírják.
Hanem igen, gyakorlatilag ráírják, és hogy ő is formálja azt, ami végül megszületik.
Nagyon régóta benne vagy a művészvilágban, említette már, hogy sok évvel ezelőtt ugye még a Végszínházban találkoztunk, de hát a legtöbb színházban megfordulsz, de meg nagyon régóta benne vagy a zenei világban, úgyhogy nyilván ismeritek a különböző hangokat, a különböző adottságokat, a különböző színészeket, amikor megszületett a darab, akkor kb. Tudtátok, hogy mit kinek szeretnénk odaadni, és akkor gyorsan most egy ilyen kis halvány fordulattal már nyilván a bemutatóra gondolok, hogy akkor ott azért lesznek vagy színészek, akik ezeket el fogják énekelni.
Hát az, hogy a főszereplő Kard fia is legyen, az gyakorlatilag egyértelmű volt, amikor kitaláltuk a történetet, és nem tudom miért, vagy ez hogy jött, hogy neki kell Annának lennie, de hogy valahogy ilyen magától értetődő nekünk, hogy ő Anna. És nyilván, hogyha ez mondjuk bekerült volna a Madách Színházba, és a nagy színpadon lett volna, akkor tudnék mondani még öt alternatívát, aki a hármas szereposztásban ezt vele el tudná játszani, de tényleg ez az ő hangjára formálódott.
Aha. És ő még csak az egyik szereplő, rajta kívül számtalan szereplő van még, hogy kik még, és hogy hogyan kerül föl a színpadra, ott Füreden, az Anna Grand Hotelben, a felolvasó színházi est keretén belül. Erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richárd és Molnár Karesz. Mindjárt folytatjuk.
Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra, mert ott már nem kell félni attól, hogy valami összedől. A szépség nem mindig fényes, néha csak a hamuban ragyog. Ez az én gyönyörű romlásom.
Gyönyörű romlás, az életem bár csak néha szólj rám, a lelkem elszáll. Gyönyörű romlás, ez néha feráz. Gyönyörű romlás, az életem bár.
Gyönyörű romlás, az otthonom egy romház, az elmém szanatórium, a testem pedig kórház. Az élet nem kegyelmez, mint egy úr, mert formáz, a szeretet a forrás, megiszod, leforráz. Fest még kortás, de leolvad a sok más, fehér a kerítés, de fekete a sorház. Lépcső víz pinciből a padlásra, rajtad múlik, melyik kerül egyenes adásba. Veretek látszó, úgyhogy mindenki lássa, de nem kell az átszó, mert a múlt is elásva. Hibáim belátva, piától beállva, lelkem frakon, 21 cent az beváltva. Van még remény, de rosszat meg szoktad, az élet kemény, az alvét át a szopad. Ez nem képregény, itt mindenki meg roppan, akkor lesz ez erény, ha az éveket nem loptad.
Az életem bár csak néha szólj rám, a lelkem elszáll. Gyönyörű romlás, ez néha feráz. Gyönyörű romlás, az életem bár.
Hiszek önmagamba, kiábrándít a világ, az elveim kőkemények, mint a szikla szilárd. Vagyok, aki voltam, és vagyok, aki leszek, mindegy, hogy mit teszek, valamit az asztalra leteszek. Körülöttem üres terek, figyelnek a szemek, amikor az ütem kóban, az hitóban es remek. Élem a napokat, egyedül a fényben, úgy érzem, mint a kit a penge vágott félbe. Meg akartam halni, újjá élegyek, megéltem a siket, de senkinek nem kérkedtem. Voltam oszlop, amit tonkorúgt, és ott voltam útam, in a Forrest Gump futkosót. Elengedtem, amit két kézzel markoltam, soraim a csaját, véremmel karcoltam. Hiába harcoltam magammal, dacoltam, azt hittem építek, súlyokat
magoltam. Az életem bár csak néha szólj rám, a lelkem elszáll. Gyönyörű romlás, ez néha feráz. Gyönyörű romlás, az életem bár.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal. Glamour Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richard üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!
Anna, egy tánc, más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, és nem sokára bemutató lesz belőle. Egészen pontosan 28-án, méghozzá Füreden, az Anna Grand Hotel báltermében. Felolvasó színházi est, de hát nem csak felolvasó színházi est, mert nem egy ember vagy két ember, vagy ti ketten felültök a színpadra és felolvassátok, hanem jönnek a színészek, és éneklés is lesz, úgyhogy hát ilyen szenírozott előadás inkább ez?
Valami olyasmi, igazából amikor csináltunk április környékén egy olvasó próbát, amikor először ültettünk le mindenkit, és akkor én ott ilyen nagyon nagy víziót így elmondtam, hogy ez hogy lesz az évezred olvasó színháza, és aztán ahogy mostanában voltak a korrepetíciók, és ugye mindenki egyesével elkezdett járni, és átvettük sorról sorra újra a dalokat, meg bennem is tisztult ez az elképzelés, rájöttem, hogy itt igazából egyetlen egy feladatunk van, hogy ezt a történetet átadjuk úgy a hallgatóknak, hogy megszólítsa őket, és meg tudjuk mutatni ezt, hogy milyen lett maga a darab. Nekünk ezzel nincs több feladatunk, nyilván minimális módon ez meg lesz rendezve csúnya magyar szóval. Van egy látványtervező, Baranyai Marcell segít nekünk, hogy legalább minimálisan azért tényleg ez úgy nézzen ki, mint egy színházi előadás, de most azt van bennem, két napot leszünk lent egyébként a hotelben, két napig intenzíven próbálunk, és a második nap este lesz az előadás. Azt érzem most, hogy érezzük jól magunkat ebben a képnapban, és érezzék aztán a nézők is jól magukat, és legyen egy élményük, amit elmondhatnak, hogy ez milyen jó, meg nekünk egy felvételünk, amit el tudunk küldeni színházigazgatóknak, hogy amúgy született egy darab, és alig várja, hogy bemutassák.
Korrepetíciót említettél. Te vagy a korrepetítor?
Yes.
Ezt annyira sejtettem. Te írtad a dalokat, ugye alapvetően már, mint hogy a dallam az hozzád kapcsolódik, a felöltöztetés hozzád kapcsolódik, a szövegben is vannak ugye részek, amiket te írtál, de az Koresz is van benne, és akkor jöttek hozzád a szereplők, többek között az Ajsa, és akkor leültél a zongorához, hogy akkor megfelelő beéneklés után kedves Ajsa kezdhetett.
Így van, pontosan. Igazából itt már ugye annyi a feladat, hogy azokat a dalokat, amiket alapvetően felénekelt például az Ajsa, mert az ő felvételével küldtük el még a pályázatos időszakban ezeket a dalokat, azokat egy picit begyakoroljuk, de tényleg hál' Istennek mindenki felkészülten jön, és mindenki annyira profi, hogy ha még nem is lenne felkészülve, akkor is kb. 10 perc pluszunk lenne, ameddig kétszer meghallgatjuk, és ugye, ami a nehézség ebben, hogy azért sok dal van, meg hogy alapvetően sok dalban van kórus, tehát van olyan ember, akinek szólódalokat is kell nézzünk, kórusokat is nézni kell, meg hát sok olyan dal van, ahol gyorsan váltják egymást egyébként a szereplők, valahol próza van, valahol vissza, és ezeket mind fejben tartani, ami hál' Istennek nem az én feladatom, én csak ott ülök és nyomom a space, megmondom, hogy esetleg így, de egyébként az egészet ezt mondjuk arra ezt tartja össze, tehát hogy a logisztikát, az, hogy az emberek ott legyenek és időben megérkezenek, és nekem már csak le kell nőlnöm velük és arról beszélgetni, hogy mitől lesz ez jobb szerintem, azokon a részeken, amiket szintén a Karesz mond, hogy akkor ezeket csináljuk meg, azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és a színészeknek is, hogy olyan alázatot és profizmust mutatnak fel minden egyes alkalommal, ami tényleg önmagáért beszél.
Azt említette az imént többször is a Ricsi, hogy te tartasz mindent kézben. Neked meg volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy szép magyar szóval kifejezve meg lesz ez rendezve. Te Karesz, amennyire ismerlek én téged, szerintem te fogod ezt megrendezni.
Igen, de hogy mondták több is, hogy ez tulajdonképpen te rendezed, tehát miért nem ez van kiírva, és mondtam, hogy nem, mert én ennek a projektmenedzsere vagyok, tehát hogy egy szakma az, hogy valaki rendez, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Mi szeretnénk tényleg egy nagyon-nagyon jó előadást csinálni, és azokkal az eszközökkel, amikkel mondjuk tudunk mi abban a térben, azon az este élni, azt szeretnénk maximálisan kihasználni és megmutatni, és erre fog elmenni ez a két nap, hogy megnézzük, hogy ami a zongora mellett meg mondjuk a stúdióban működött, az ott működjön a színpadon is, és ráadásul nem az egész zenei alappal fog menni, tehát Ricsi néha leül a zongorához, valahogy csak kísér, amikor mondjuk egy 100 zongorás dal van, de van egy Rohonyi René nevű sztárzongorista a darabban, és akkor azt szintén Ricsi fogja adni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy hölgynek a nevét már említettük, méghozzá Kartfi Ajsájét, aki a főszereplő lesz. De hogy rajta kívül azért, ezen a bizonyos esten, ugye ez még nem egy teljes előadás, tehát hogy nem díszletek, jelmezek, stb. De hogy felolvasó színházi est, és mégis többen lesznek ám egyébként, tehát hogy le vannak osztva a szerepek.
Igen, Kartfi Ajsa lesz Anna, Nemes Tibor játssza Richárdot, az ő szerelmét, Richárd felesége Dobó Enikő, közben itt számolom az ujjamon, hogy tuti ne hagyja ki senkit, Horváth Mónika fogja alakítani több kisebb szerep mellett Horváth Krisztinának a szellemét, Zsit Varéka lesz Ilus Anna barátnője, és társalkotó nője, plusz egyéb kisebb szerepeket fog csinálni. Tarlós Feri lesz Teodor, a festő jó barátja, a festő, nagyon híres füredi festő ez a karakter neve, azt maga Ricsi fogja csinálni, és Janka Barnabás, aki egyébként pedig Fabacsovics Lilnek, a dramaturgnak a férje, ő Petyát, a kocsist fogja énekelni, és hát nyilván mindenkinek el kórusokat, meg különböző ensemble szerepeket.
Utolsó kérdés most már a végére, mind a kettőtökhöz egy-egy, szóval 28-án Füreden az Anna Grand Hotelben, pontosabban annak a báltermében, Anna, egy tánc, más nem számít. Említettél egy zenekart, Tornócki, Olexesz, az működik még neked az életedben?
Hogy nem működik, gyere a koncertünkre bátran, most voltunk, hol voltunk a hétvégén? Nem tudom megmondani, de most a naptárat nem fogom elővenni, de hál' Istennek nagyon sok bulink volt már ebben az évben, és még lesz is, kisebb is, nagyobb is. A Dürerben lesz most kivételesen, és nem a Barbanegrában egy nagyobb koncertünk. Ez a gitárünnep, amit már ötödjére fogunk megrendezni, és egyébként meg most nyáron nagyon sok vidéki koncertünk volt, télen pedig a klubokat járjuk jobbnál jobb helyeken, és nyomatjuk a koncerteket, és ugye elkészült a második nagy lemezünk, amit most ebben az évben adtunk ki, de a srácok, a Feri pontosabban már töri a fejét a következőn, és már azt hiszem, hogy meg is van az ötlet, hogy mi lesz, de erről majd egy másik alkalommal velük mindenképpen.
Karesz, te vagy most a projektmenedzsere ennek a bizonyos új musicalnek, aminek a címe Anna, egy tánc, más nem számít. Ezen kívül van még PR, kommunikáció és marketing az életedben?
Van. Tehát nekem ez a főállásom, úgyhogy ezt csinálom fő munkaidőben, meg ugye néha este, meg néha hétvégén. És pont az egyik projektemen az Andagrandal és az egyik női magazinnal van egy beszélgetős estünk havonta a hotelben, az például egy ilyen nagy szerelem projekt, amikor híres hölgyekkel, akik valami fontos dolgot letettek az asztalra, beszélgetek az Andagrandban. Az például egy ilyen szép este mindig.
Ricsi, Karesz, Ricsi, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
Köszönjük szépen, és tovább a szép estét. Köszönjük.
Soha senki ne szeresse, az én szívem kihajítom, ne legyen rá többet gondom. Az én apám elment messze, vártam nappal, vártam este. Az én apám nem jön vissza, az én
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétvégi, egészen pontosan a vasárnapi programajánló következik. Fekete Lacitól már, mit hoztál? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére ismét egy életrajzi regényt hoztam el. Tudod, hogy imádom őket, már számtalan könyvet hoztam el. Ezúttal Sylvester Stallone könyvét. A címe az, hogy Menet. És hát ugye 1969-ben egy nincstelen beszédhívás fiatalember érkezik New Yorkba zsebében csupán pár dollárral, a lelkében viszont hát minden álommal. És ugye Hollywood újra és újra nemet mondott rá, viszont ő nem volt hajlandó meghátrálni, és ebben a megrendítően őszinte és inspiráló memoárban először meséli el teljes részletességgel a Rocky felemelkedése mögött rejlő valódi kíméletlen küzdelmet, meg hát gondolom én, hogy az életének számos egyéb aspektusába is betekintést nyerhetünk, úgyhogy szerintem el fogom olvasni, és ajánlanám mindenkinek.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszi, Roli.
Mama mindig azt mondta, ha túl sötét van, akkor se félj, fiam. Ha visszanéznék gyermek fejjel, mondanám, hogy így igaz, ahogy a test törekszik. Egyre nehezebb minden lépcsőfok, lefele könnyebb, mint fel, de nem engedem, ez az egy, amit mondhatok. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. Lehet elbotlottam már pár szó, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság. Viszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most viszlát, bogaram, emelem rád a poharam. Emelem rád a poharam. Sokat gondolkodtam én, mi lesz, ha nem lesz holnapom. A dallamokkal körbefonva hagynám itt a lábnyomom. Oh, így kell éljem az életem. Oh, a józanész a legnagyobb fegyverem. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. De te botlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság. Viszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most viszlát, bogaram, emelem rád a poharam. Most már tényleg fel kell állnom, és önmagammá válnom, terhek nélkül élni. Mindig ez volt az álmom. Ha megbénít a félelem, s majd fentről nézem életem, azt mondom, hogy éltem. De te botlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast